Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés most a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Látszik el, hogy Boris Johnsonnak milyen elképzelései vannak a tárgyalásokról az Európai Unióban, mert ez még csak a kilépés. Most jön, hogy annak mi lesz a vége.
Igen, a végét gyakorlatilag azért senki nem látja. Ilyen pillanatban a pozíció az, hogy az ír tengeren lenne idézőjelbe egyfajta vámhatár, tehát hogy Észak-Írország benn maradna az EU vámhatárokon belül. Ez viszont hát északíreknél, főleg az unionistáknál ez nem egy nagyon mondjuk népszerű álláspont, és hozzá kell tenni azt, hogy a konzervatív pártnak a teljesen konzervatív és uniósta párt. Tehát nagyon sokan félnek attól, hogyha már ilyen szempontból Észak-Írországot különállóan kezelik Nagy-Britániától, hiszen ugye a hivatalos név az Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. Tehát, hogyha külön fogják kezelni, és akkor úgy gondolják, hogy ez valamiféle első lépés az Ír-sziget egyesülése fele, és hát egyértelmű, hogy az unionistáknak ez egy vörös posztó lenne. Tehát ez egy olyan kérdés, ami esetleg már eleve föl fog merülni, amikor Boris Johnson beterjeszti azt a megállapodást tervezetet, amit eddig leszavaztak, de most újra be fogja terjeszteni. December 17-én vagy 19-én lesz a királynő beszéde, vagy másnap, vagy tehát 18-20-a körül, ugye ez második olvasatban lehet már beszélni a tervezetről, illetve megállapodásról. Itt elképzelhetők különféle módosítók, és a módosítások vagy javaslatok elsőbben valószínű Észak-Írországot, illetve ezt a megoldást fogják érinteni. Tehát ez egyik úgymond konkrétum. A másik konkrétum, hogy Boris Johnsonnak össze kell állítani azt a csomagot rövid időn belül, amellyel ő az Európai Unióban a kereskedelmi tárgyalásokat le akarja folytatni.
Tehát milyen részletességűnek kell ezt a csomagot elképzelni? Hát, alatt, hogy adunk, veszünk az Unióval?
Hát nem lehet tudni, mert rendkívül sok olyan kérdésről van szó, ami nagyon mondjuk kérdéses, akár az egész Unió, vagy akár egyes tagállamok szempontjából. Szóval például a hálászati jogokról, például Hollandia szeretné továbbra is fenntartani a jogot, hogy a brit felségvizeken halászhassanak holland nemzetiségű halászok. Tehát ez egy olyan kérdés, ami egy ilyen partikulárisnak tűnik, viszont tehát nyilván itt a nagy kérdés az, hogy milyen pozíciókat fognak elfoglalni. Michel Barnier korábban azt mondta, mint az EU főtárgyalója, hogy az EU-nak az alapálláspontja az lesz, hogy zéro vámok és zéro kvóták az áruforgalomban, viszont hogyha ez érvényesülne, akkor Nagy-Britannia kb. Évi 94 milliárd fonttal lenne szegényebb idézőjelbe, mert nagyjából ennyi volt a kereskedelmi hiánya az EU-val szemben az áruforgalomba. A szolgáltatásoknál a britek egy kicsivel jobban állnak, de nem annyira, hogy ezt kompenzálják. Hát itt mindenképpen viták lesznek, hogy legyen zéro, vagy ne legyen zéro. Tehát ez egy másik kérdés. A következő kérdés nyilván az egységes piac, tehát hogy most a briteknek milyen hozzáférése ez, milyen nem hozzáférése ez, mennyire veszik át a standardeket, mennyire nem veszik át a standardeket, mennyire fogják a briteket szigorúan harmadik országként kezelni, vagy pedig valamilyen módon még ilyen speciális státusz kapnak-e, vagy nem. Hozzá kell tenni azt, hogy egyrészt az EU-nak a pozíciója, tárgyalási pozíciója azért erősebb, mint a briteké, minden ellenkező hírhesztés eszembe.
Épp az áruforgalmi
egyenlőtlenség. Nem az áruforgalmi, mert az EU végülis 27 tagállam gazdasági ereje azért sokszor sem meghaladja a brit gazdaságért, annak ellenére a briteké az ötödik vagy hatodik legnagyobb gazdaság a világon, de hát az EU, hogyha az egészét tekintjük, akkor nagy nagyjából az első támokkal egy szinten áll, tehát az első-második helyen. Tehát egyrészt ez, másodszor pedig szó volt korábban arról is, hogy most nem technikai megoldásként kérnek vagy nem kérnek a bitek a hosszabbítást, hiszen 2020. december 31-ig elvileg le kellene tárgyalni mindent, ami eléggé lehetetnek tűnik. Két okból, az egyik az, hogy az EU azért egy lassan örlő malom, hasonló tárgyalásokat évekig folytattak különböző tagállamokkal, és nem valószínű, hogy az EU fogja ezt kapkodni, ugyanis addig, amíg nem zárják le a tárgyalásokat, addig az első királyságnak a pénzügyi hozzájárulása jár az EU-nak, tehát az évi 10-12-15 milliárddal kevesebb lenne az EU-nak, hogyha nagyon gyorsan lezárnák a tárgyalásokat, viszont meghosszabbítják egy vagy két évvel, akkor nyilvánvalóan az idézőjelben kis apró pénz még az EU-nak járna, amit azért nem valószínűleg az EU bürokratái szívesen hagynának, illetve szívesen mondanának le erről az összegről. Tehát magyarul egyrészt a briteket szorítja a határidő, legalábbis a politikai ígéret, az EU-t viszont annyira nem szorítja a határidő, és hogyha azt mondjuk az EU van erősebb pozícióba, akkor hát azt lehet következtetésként formál logika szerint mondani, hogy esetleg el fognak húzódni a tárgyalások 2020. december 31-e utánig, de hát nem lehet tudni, mondom, eddig csak ilyen nagy vonalakba határozták meg a tárgyalási pozíciókat. Nyilvánvaló, hogy a színfalak mögött ennél sokkal részletesebb tárgyalási mondjuk alkupozíciók vannak. Az is biztos, hogy egyik fél sem ott fogja elkezdeni, ahová el szeretne jutni. Tehát valószínűsíthető, hogy eléggé mondjuk szélsőséges álláspontok jelennek majd meg januárba vagy februárba, amelyekről aztán valószínű, hogy mindkét fél azért valamennyit engedni fog. Kérdés az, hogy melyik enged többet és melyik kevesebbet.
Ahhoz előfordulhat, hogy valamelyik tagállam egy részérdeke miatt azt mondja az unió álláspontjára a tárgyalásokról, hogy ez neki így nem megy?
Elvileg előfordulhat, hiszen mind a 27 tagállamnak jóvá kell hagyni a szerződést, tehát elvileg előfordulhat. Gyakorlatilag azért nem nagyon valószínű, hogy emiatt bukna meg a tárgyalás sorozat. Persze attól függ, hogy melyik állam az.
Tehát, minden nagyobb, annál hangosabb a szava.
Hát nyilvánvalóan az Európai Unió is, ugye hát az az Orwelli, vannak egyenlőbbek az egyenlőknél, alapon működik, tehát hogyha egy nagy tagállamnak van valami nagyon komoly ellenvetése, a németek, franciák, spanyolok, stb., akkor azért nagyobb sűrű esik latba, mint hogyha egy kisebb tagállamnak lennének, amelyeknek, vagy amelynek nyilvánvalóan kisebb igényei lennének, és jobban ki lehetne elégíteni adott esetben bizonyos kompenzációkkal. De hát ezek feltételezések ilyen pillanatban, és technikailag és elméletileg azt lehet mondani, hogy bármelyik tagállam megvétózhatja, megtorpedozhatja, de hát elég is jó sok kell, hogy legyen, ahogy úgymond 27 tagállam, vagy 26 ellenében egy olyan álláspontot foglaljon el, ami az egész tárgyalást valahogy megakasztja, vagy kudarcra ítéli.
Mit mond Boris Johnson arról, hogy mitől lesz a briteknek jobb a Brexit után? Mert hát nyilván azért csinálják, hogy jobb legyen, gazdagabbak legyen.
Hát egyrészt, hogyha a választási ígéreteket nézzük, akkor egy kicsit cinikus azt lehet mondani, hogy nagyon jó lesz majd britnek lenni a választások után, mert mind a két fél egyfajta kánát és paradicsomot ígért, ami hát természetesen ezért nem így lesz. A konzervatívoknak és a brexiteseknek a fő érve az volt egyrészt, hogy gazdaságilag, ahogy korábban szó volt, arról jobban jár Nagy-Britannia, hogyha szabadon szabadkereskedelmi megállapodásokat tud kötni a harmadik ország elsőbb az Egyesült Államokkal, másodszor jobban tudja szabályozni többek között a bevándorlást, kvótarendszert, és eznek gazdasági kihatása is vannak, hiszen köztudottan nem tudom pontosan, hogy hány ezen, tízezen, százezren értek vissza a nagyon hát nagy lelkű és nagy vonalú brit jóléti szolgáltatásokkal az EU-ból és a nem EU-ból érkezők, akik az első naptól kezdve már jogosultak voltak bizonyos szolgáltatásokra. Ez meg fog változni, egyrészt ugye a pontrendszert fogják bevezetni, tehát tudni kell angolul megfelelő szinten, olyan szakmával vagy kvalifikációval kell rendelkezni, ami a brit gazdaságnak hasznos, és nem pedig olyan, ami hát nem hasznos, emesztően elveszi a munkáját másoktól.
Lefelőzik a szakértelmet, ahonnan csak tudják.
Igen, igen. És harmadszor pedig nem fognak különbséget tenni EU-s és nem EU-s bevándorlók között, ami az EU-s bevándorlóknál hát egy rossz hír. Elképzelhető különben, hogyha megint csak így elméletek, hogy esetleg az írek fognak ilyen szempontból jól járni, mert vagy nem jól járni, kérdés az, hogy a nagy arányú EU, kelet-európai, közép-európai bevándorlás mennyire segít egy gazdaságot, mert elképzelhető, hogy azok, akik Angliát nem tudják már választani, azok Írországba fognak menni, végül is közel van a hasonló nyitott gazdaság, EU tagállam, és így tovább. Szóval ezek mind eredményezhetik azt, hogy a brit gazdaság egy idő múlva egy átmeneti visszaesés után akár szárnyalhat is. Hozzá kell tenni még azt is, hogy az utóbbi időben megjelentek még olyan elemzések vagy előrejelzések 2016 után, hogy a brit gazdaság elkezd zsugorodni, helyette a brit gazdaság gyorsabban nőtt, mint az EU átlaga. És ön is említette a beszélgetés elején, hogy a font megerősödött, a pénzpiacok jól reagáltak, tehát hogyha a befektetői bizalom megvan, stabilitás van az országban, határozott kontúrok vannak, akkor elképzelhető, hogy ezek a korábbi negatív előjelzések nem fognak beválni.
Milyen kapcsolatokra készül Boris Johnson az Amerikai Egyesült Államokkal, Donald Trumppal, és hát ha választás lesz, mert előbb-utóbb ott is választás van az ő utáni időkre, vagy még Donald Trumpra, meg Kínával. A kettő nagyon más irány.
Egyesült Államokkal nyilvánvalóan nagyon szoros kapcsolatot szeretne, még szorosabbat kialakítani Boris Johnson, mint eddig. Az amerikaiak hajlandók, legalábbis eddigi megnyilvánosokból teljesen köztudott, hogy Donald Trump a Brexit párti volt, és Donald Trump nem csak Brexit párti volt, hanem nagyon jövedelmező, gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat ígért abban az esetben, ha a britek kilépnek. Ennek ideológiai oka is vannak, az egyik az, hogy Donald Trump eleve a kétoldalú kapcsolatokat és megállapodásokat jobban szereti, mint a több oldalúakat.
Tehát mert ő a nagyobb mindegyikben, majdnem mindegyikben.
Tehát könnyebb tárgyalni egy országgal, mint mondjuk egy országcsoporttal. Másodszor pedig, bár erre nem nagyon szoktak kivatkozni, és nem nagyon politika korrekt ez a megállapítás, de Egyesült Államokban sokan vannak azok, akik azért nem bánják azt, hogy az Európai Unió gyengül. Az Európai Unióban sokan gazdasági versenytársat látnak. Talán Trumpnak a megnyilvánulásai a különböző büntetővámokkal és tovább ennek egy megnyilvánulási formája, de van mögötte támogatás, tehát ez nem Donald Trumpnak egyszerűen egy légből kapott ötlete. Tehát az, hogy az Európai Unió gyengül, és hogyha a britek nagyon jó megállapodást tudnak kötni, akkor esetleg az Egyesült Államok azt jelezheti, hogy van élet az EU-n kívül is. Tehát nem biztos, hogy pont az EU az egyetlen üdvözítő megoldás az összes európai állam számára, de hát ez egy kicsit messze vezetne már bennünket. Kína hasonlóképpen jobban szeret azért két oldal megállapodásokat kötni. Hasonló okok, mint az Egyesült Államok, hiszen a saját gazdasági ereje az nem közérti meg az EU-ét, viszont az egyes tagállamoknál erősebb. Tehát a pozíciók azért nagyon sokat számít az, hogy ki milyen álláspontról indul, ki milyen háttérrel indul. A britek, a kínaiakkal szemben nyilván van, nincs csak abban a pozíció, mint az EU, Brüsszel a kínaiakkal szemben. Valószínű, hogy a kínaiak is esetleg abban a meggondolásból, mint az amerikaiak nagyvonalúbbak lesznek, bár ez nem nagyon valószínű. A másodszor pedig figyelme kell venni azt is, hogy a kínaiak egy globális játékot játszak, mint ahogy Egyesült Államok is, és a kínaiak főleg ezzel az egy út, egy övezet, illetve hát most ez az egy út övezet kezdeményezéssel gondosan képítik a gazdasági pozíciókat a világ minden pontján, Afrikában rendkívül prominensen, Latin Amerikában, Dél-Európában már, ahogy főleg Görögországban tudtak képítő pozíciókat a görög pénzügyi válságnak, illetve gazdasági válságnak a farvizén, és elképzelhető, hogy az Európai Uniót ők is azért szeretnék olyan szempontból meggyengíteni, legalábbis olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen annyira erős velük szembe, és velük szembe esetleg feljátszák az Egyesült Királyságot. Ezek azért spekulációk, mert nagyon nehéz kiismerni egyrészt a kínai politikát, másodszor pedig az Egyesült Királyság ezzel a döntéssel azért akárhogy is nézzük, egyfajta sötétbe ugrott, ismeretlen vizekre vezet, ilyen még nem volt, és nagyon sok függ attól, hogy ezek a partnerek, Egyesült Államok, Európai Unió és Kína mennyire szeretne ebből a helyzetből hasznot húzni, akár egymás kárára, akár a britek kárára. Tehát itt egy sokszereplős játékról van szó.
Említette a beszélgetésünk közepén, hogy a skót függetlenség ügye az csöppet sem egyszerű, még talán az unióból való kilépésnél is bonyolultabb dolog, a legfelsőbb bíróságnak, a Westminsternek, mindenkinek van köze hozzá, meg az angol alkotmánynak is. Az ország egysége hogyan fog alakulni? Boris Johnson azt mondta, hogy egy nemzet konzervativizmus.
Hát igen, az ország egységét leges politikai alapon nehéz egységként felfogni, hiszen gyakorlatilag a két nagy párt, tehát a konzervatívok és a munkáspárt teljes mértékben kiszorultak, legalábbis nagyon nagy mértékben kiszorultak Skóciában, annak ennél a munkáspártnak a Skócia volt hosszú idején kezd egyik fellegvára. A konzervatívok már hosszabb ideje gyakorlatilag angol párt, mert Walesbe is kiszorultak. A munkáspártiak még Walesbe tartanak pozíciókat, de azért ott is egyrészt a konzervatívoknak van egy-két, másodszor pedig a Brett Kimbrough-nak, a Walesi Nemzeti Pártnak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a különböző országrészekben különböző pártok vannak, tehát Skóciában a Skót Nemzeti Párt, Angliában a Munkáspárt és a konzervatívok, és Walesben még gyakorlatilag mind három jelent van, Észak-Írországban nyilván egyik sincs jelen, hanem jelen van a Sinn Féin, jelen van a Demokratikus Unió párt, ilyen pillanatban most még jelen van az SDLP, a Szociáldemokrata és Munkáspárt, két szavazatot nyert ott, tehát gyakorlatilag ilyen szekértáborok alakulnak ki bizonyos szempontból, tehát már nincs nagyon olyan, hogy egy párt akár Nagy-Britániában országosan, vagy az egész Nagy-Britániát nézve, a három államot nézve, mindenhol azért döntő szerepet, vagy prominens szerepet játszik a politikába. Az, hogy ez a politikai fragmentalizálódás, ez végül is hova vezet, az nehéz megjósolni. Hát a következő kérdés valóban az lesz, hogy a skótok nak lesz-e népszavazás, vagy nem. Korábban szó volt arról, hogy itt egyrésztik a Sturgeon 2020-ra ígért, másodszor ilyen pillanatban 45-49 arányban a kiválás pártiak vannak Skóciában, viszont ugye akkor, amikor Nicola Sturgeon ezt a 2020-as referendumot megígérte, azt mondta, hogy akkor rendeznek referendumot, hogyha egyértelmű és tartós többsége van a függetlenség pártiaknak. Na most ez az 50-49 azért nem tartós és nem egyértelmű azért, tehát Nicola Sturgeon valószínű nem akar beleugrani abba, amiben az elődje Alex elmond, aki elvesztette a függetlenségi nem ügydöntő népszavazást 2014-ben, és rögtön le is mondott, és hát gyakorlatilag a politikát eltűnt. Nicola Sturgeon valószínű azért még vár, és eleve majd esetleg arra tud hivatkozni, hogy az Egyesült Királyságnak a kormánya nem ad legális jogi alkotmányos feltanzást arra, hogy megtartsák a népszavazást. A skótok maguk adott esetben, szélsőséges esetben tartatnak, de eznek semmifajta jogi következménye nincsen, legfeljebb hát a, úgymond a hangulatot tudják lemérni, illetve hát politikai nyomást tudnak gyakorolni, de egy skót népszavazás a Westminster jóváhagyásával mindössze hát egyfajta hát szimbolikus kifejeződése annak, hogy a skótok többsége akar, vagy nem akar függetlenséget.
Észak-Írország békéje megmarad?
Ez egy megint olyan kérdés, amire nagyon nehéz ilyen például választani, hogy már korábban egy-két robbantás volt, tehát az utóbbi egy-két évben. Az biztos, hogyha bármilyen fajta határ lesz, vagy lenne Észak-Írország és Írország között, azt a Sinn Féin nem nézné jó szemmel. Tehát ők ezt a teljesen spirituális határt tekintik az első lépésnek a sziget egyesülése felé. A másik oldalra viszont a unionisták nem tekintik azt egy pozitív lépésnek, hogyha az Ír-tengeren van vám határ Nagy-Britannia és Észak-Írország között. Elképzelhető, hogy valamilyen módon egy kicsit intenzívebb lesz ez a szektáriánus ellentét, illetve itt nem csak erről van szó, hiszen azért a katolikusoknak egy része is unionista, illetve a protestánsok egy része is egyesülés párti, tehát nem ennyire egy az egybe elválasztható a kettő egymástól, és itt az Európai Uniónak is azért szerepe van, és Egyesült Államoknak, hiszen a nagypénteki megegyezést az amerikaiak és az Európai Unió, főleg az amerikaiak George Mitchell szenátorok, akkor a szenátor közvetítésével, illetve a portszenátor közvetítésével hozták tető alá az Európai Unió aktív közreműködésével. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy itt nem csak azért a Sinn Féin és a DUP, vagy a unionisták és a republikánusok, hanem az külső erők is erősen be tudnak avatkozni. Köztudottan a Sinn Féinnek a fő támogatottsága és a támogatása évtizedekig Amerikából jött. Tehát, hogyha Amerikában az ír közösség, amelyik azért szíve mélyén brit ellenes, és nagyon jelentős 30-40 millió ír számozása amerikai van, nyilván nem mindegyikük, de hogyha ők úgy gondolják, hogy eljött az ideje a sziget egyesítésének valamilyen módon, és nagyobb támogatást nyújtanak a republikánsoknak, akkor elképzelhető, hogy aktívabbak lesznek, és ez megnyilvánul erőszakban is. Viszont, hogyha nem, és az Európa is tud valamilyen közbűső megoldást találni, akkor elképzelhető, hogy a jelenlegi hát kicsit kényelmetlen, vagy feszült tűzszünet, vagy béke, vagy nem is tudom, minek nevezzem, állapot tovább fog tartani egy ideig.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyar Is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.